azt mondom, hogy kezdjük a hulladéknak a kellemetlenebb részével, ami a lakosságot ugye negatívan érintette az idén a drágulás, és azért is siettünk a szelektív gyűjtéssel, hogy tudjuk az árakat lenyomni. Mert az eddigi tarifokat a szortáló állomás és a hulladék lerakó megháromszorozta bizonyos kategóriákban. Ennek köszönhetően a megyei tanács kénytelen volt díjat emelni, ez a díjemelés épült be a városi díjakba. Mi annyit tudtunk csinálni, hogy a városi költségvetés rovására bevezettünk egy 10%-os kedvezményt, tehát aki június 30-ig befizeti a díjakat, a személydíjat az egész évre, az 10%-kal olcsóbbat fizet, illetve jövőre újabb 10%-kal szeretnénk csökkenteni a díjakat, ez már a szelektívnek a függvénye, tehát nagyjából 2-3 év alatt, ha jól dolgozunk, akkor visszajutunk oda, ahonnan elindultunk a tavaly, hogy lecsökkenjen 12-12,5 lejre a személydíj vásárhelyen. Jelzem, hogy Kolozsváron 17 lej, 18 lej a személydíj, sőt vannak romániai városok, ahol 19 lej személyenként. Nyilván ez az embereket nem vigasztalja, és nem is lett volna akkora mértékű ennek az áremelésnek a hatása, hogyha nem lenne a háromszoros energiárdrágulás. Tehát ilyen téren mindenkinek rosszul jött, és természetesen látjuk mi is a számlákon, hogy például az iskolaigazgatóságnak a számlái 2020 decemberre körülbelül 900 ezer lej volt, a tavaly decemberben pedig 3 millió lej volt ugyanazokra az intézményekre, tehát több mint háromszorosa lett az energia, úgyhogy itt költségvetési tartalékolás is volt, plusz még bevállaltuk, hogy 10%-os kedvezményt visszavezetni a szemétre, mert nyilván a kisebb pénzű lakosoknak tisztában vagyok vele, hogy érinti őket, az édesanyám is nyugdíjas, és tudom, hogy mit jelent egy bármilyen áremelés. Azon kívül ugye el lett törölve a nagy takarításnak a díja, ami évente még 50 lej csökkenést eredményez, és megvannak a különféle kedvezményezett kategóriák, a háborús veteránok, fogyatékosok, sérült személyek. Még két kedvezmény van, tehát a sok gyerekes családok, harmadik gyerektől nem kell fizetni a személydíjat, és az üresen álló lakások, hiszen a tavaly rengeteg visszajelzés érkezett marosvásárhelyektől, és köszönöm a visszajelzéseket, ezeknek a visszajelzéseknek alapján eltöröltük a hulladékdíjat az üresen álló lakásokra. Figyelem, csak egy ingatlanig érvényes, tehát akinek van 5 vagy 6 ingatlana, az egy ingatlan után jogosult az adómentességre a személydíj kapcsán.
Mi már 7 órától jelezzük hallgatóinknak, hogy a polgármester úr lesz a vendégünk, és közben érkeztek üzenetek, kértések is a hallgatóinktól. Ugye itt van ez a 10%-os kedvezmény június 30-ig érvényes, de ugye mi történik azokkal, akik már januárban kifizették az egész...
Vissza lehet igényelni az adóügynél. Én ma erről fogok egyeztetni az adóosztály vezetőjével és Szövérfi Lászlóval, és erre külön előkészülnek, hogy aki visszaigényli, annak lehessen visszafizetni, illetve beszámolni akár az ingatlan vagy más adókba ezt a többletdíjat, amit befizetett. Úgyhogy mi azt szeretnénk, hogy jövőre még 10%-ot lefaragni a személydíjból, hogy segítsük a lakosságot, és a szelektív gyűjtésnek pontosan ez az előnye. Egyelőre csak a magánházaknál, tehát családi házaknál lehet szelektíven gyűjteni a szemetet. Ez 7000 háztartást érint, de az év második felében elkezdjük a lakónegyedekben is a különféle hulladékgyűjtő pontok létrehozását, ahol vélhetőleg a város lakónegyednek több mint fele már szelektíven fog gyűjteni évvégéig.
Ugye itt azt látjuk, hogy sajnos nem elég az infrastruktúra, tehát valamilyen módon kell motiválni a lakosokat is, mert hogy elég sok felháborító üzenet meg gondolat fogalmazódik meg akár a közösségi oldalon is. Mit lehet erre válaszként reagálni? Tehát ugye miért lenne fontos, hogy minden háztartás megoldja? Tény, hogy van, ahol problémát jelent akár a szemétkosaraknak az elhelyezése is, de hogy fontos, hogy erre felé lépjünk.
Családos házaknál egyszerűbb a helyzet, hiszen itt a kihelyezett, meghatározott színű zsákban kihelyezett szemetet vagy hulladékot elviszi a cég. A tömbházak esetében nyilván azt nem lehet, hogy mondjuk 50 háztartás levigye egy kupacba a sárga zsákokat, és itt ilyen szigetek lesznek létrehozva, és ezen belül lesz a szelektív gyűjtés. A szigeteket bekamerázzuk, hogy legyen védve, sokszor ugye az illegális hulladékgyűjtők kiürítik ezeket, hanem, és ahogy ez a rendszer kiépül, most nagyjából a városi költségvetésben a lakónegyedek egy harmadára van előirányozva az összeg, tehát a közbeszerzés, bocsánat, az nem sokára lejár, és kb. Egy harmada. A fennmaradó összeget azt bevettük a költségvetésbe, tehát valószínűleg az év második felébe, ahogy a közbeszerzés lejár 2023 közepéig az egész városra kiterjesszük ezt a rendszert, és nagyon fontos, hogy ez működjön, mert hogyha ez 2023 végén működik, akkor akár 25%-kal is csökken a hulladék ára, vagy még többet is csökkenhetnek az árak, hiszen annál kevesebbet kell a városnak fizetni a szortálóknál, a lerakóknál, és az ideális, és reméljük, hogy ezt nagyon sok hallgató jelezte, hogy ugye vannak olyan országok, ahol per lakos mérik a szemetet. Most itt ugye picit nehezebb a tömbházak esetében megint, hiszen itt a kukás autó nem tudja családonként lemérni, tehát itt megint az lesz, hogy le tudja mérni azt, hogy egy lépcsőháznak mekkora szemét mennyisége a háztartási, viszont itt csak el kell osztani, akár főre, hogy hányan laknak abban a lakásban, de hát ez már a jövő zenéje lesz, mikor már oda jutunk, hogy mérjük a szemetet. Persze, tudom, hogy vannak előnyei, de többen jelezték már olyanok, akik ilyen országokban élnek, hogy vannak hátránya is, mert mi van, hogyha el kell szállítani a törmeléket? Hát annak a súlya sokkal nagyobb, és ott viszont már nem olyan egyszerű. Ma a Marosvásárhelyen például az építési törmelék lerakása ingyenes, tehát van két engedélyezett operátorunk, akik befogadják ingyen az építési törmeléket, oda kell vinni, át kell adni, és átveszik gond nélkül. De ugye nagyon sok lakos jelezte, hogy nem feltétlenül érkezett meg a szelektív zacskó, vagy nem jött a kukás autó, és hát van egy zöld szám, amit a szolgáltató adott át nekünk, meg a lakosoknak is, amit ilyen esetben lehet hívni, és itt mondom is a számot, 0799-858-892. Hát elmondom még egyszer, 0799-858-892.
Nagyon fontos, mert igen, elkezdtük valóban szelektíven gyűjteni, még mindig sok kérdés maradt, ezért is akartuk ezzel a szemét témával kezdeni, nyilván beleértve a 10%-os adókedvezmény kérdését. Lépünk is tovább újabb hallgatói kérdésre, az utcák, illetve a járdák takarítása. Többen is jelezték, hogy míg az utcákat, azokat rendszerint letakarítják, és ugye a havazás sem okozott akkor a meglepetést idén, mint arra általában felszoktunk készülni, hogy váratlanul jön a tél itt Marosvásárhelyen, no, most az idén a tél valóban váratlanul érkezett, de bennünket nem ért váratlanul. Tehát az utcák le voltak takarítva, míg a járdák nem. Nagyon-nagyon sikosak, több nyugdíjas hallgatónk is jelezte, hogy probléma. Illetve a másik kérdés, hogy a lakótársulatokon belül a tömbházak környéken feladata például ezeket az utcákat tisztán tartani, hol vannak ilyenkor a lakótársulatok vezetői, akiket ugye ezzel többek között megbíznak, hogy ezt felügyeljék. Tehát egyáltalán kinek a dolga az, hogy tiszta legyen a járda, és nem azokról a épületekről beszélünk, amik magántulajdonban vannak, mert nyilván ott kötelességünk nekünk, ott lakóknak letisztítani a járdát ahhoz, hogy ne törjük össze magunkat, ha jegesek.
Na most a járdák kapcsán ugye a lakóövezeteknél a lakótársulások kell elvégezzék a jégterenítést, a város csak a közutakra tudott szerződést kötni. A járdák esetében buszmegállók, átjárókat takarítjuk rendszeresen, és a fontosabb járdákat, ahol érkeznek lakossági észrevételek, pandurok sétánya, főtér, tehát ezeket tudjuk takarítani.
Lépcsőket jeleztek még.
Lépcsőket is fontos lenne, tehát az ADP-nél is én meg fogom kérni Gedő István aligazgatórat, aki újfent az ADP aligazgatója, és nagyon ügyesen végzi a munkáját, hogy ezekre is legyen zöld szám, hogy bárki, ha elmarad egy lépcső, vagy egy olyan fontos járdaszakasz, akkor tudjunk ott kiküldeni embereket, akik ezeket letakarítják, és akár sóval megszórni. Természetesen mindenhova nem jutnak el, ami nagyon fontos volt, hogy a közutaknak a hótalanítása megtörténjen. Most jelenleg a város 8 autót bérelt, amivel a téli hótalanítást végezzük, és hál' Istennek a visszajelzések elég pozitívak, tehát azt jelezték, hogy a közutak állapota az megfelelő. A járdákra valóban oda kell figyelni, és itt a hótalanítást, vagyis az utcai takarítást végző cégnek a feladata ez. Itt volt több panasz rájuk, ennek a közbeszerzésnek március végén lejár a határideje, tehát ez a cég kérdéses, hogy marad-e, és nyilvánvalóan emiatt is gondolom, hogy nem úgy álltak hozzá, de mi is jeleztük a lakossági panaszokat.
Lakótársulatok vezetőit ki kellene számon kérje, amennyiben a tömbházak környékén ez nincsen megoldva?
Hát elsősorban a lakók, mert ők ott fizetik a hozzájárulást, a blokkok körüli övezetek karbantartása, járdák, illetve az idén még a lakótársulások fognak egy évi körülbelül 500 lejes támogatást kapni a nyári karbantartásokra, kaszálásokra, hiszen 486 ilyen lakótársulás van Marosvásárhelyen, és azt szeretnénk, hogy azok, akik igényelnek erre pénzt, hiszen itt is az van sok esetben, hogy idősebb nyugdíjas személyek mondták, hogy ők nem tudnak erre plusz pénzt fizetni, hogy a lakóövezetben kaszáljanak vagy nyírjanak, azt mondtuk, hogy sem baj, akkor a város ad egy, annyiba kerül körülbelül 3 kaszálás a lakóövezetben egy blokk körül, körülbelül 500 lej az ára, és akkor ezt a város kifizeti, de a lakótársulás be kell jöjjön, be kell hozza az igazoló papírokat, és megkapják ezt a pénzt. Illetve, ahol olyan nagy zöld területek vannak, azt nyilván a város kötelessége tovább takarítani.
És ha itt nem történik meg, akkor lehet ezt jelenteni, panaszt tenni, mondjuk lehet, a hivatalnál, hogy hiába nem tudunk zöldekre belgődni?
A hivatalnak van egy külön igazgatóság, aki a lakótársulásokkal foglalkozik, Dorin Beleánnak hívják a felelőst, az osztályvezetőt, és Dorin Beleán felé kell jelezni, hogyha valamelyik lakótársulás panaszt tesz, és azt mondja, hogy nincs feltakarítva a járda, vagy nincs lesózva, és csúszósak az utak.
Jó reggelt kívánok, polgármester úr, írja Melinda, akinek több kérdése is van. Az első az, hogy vajon mikor láthatjuk az új buszokat itt Marosvásárhely utcáin?
Ma lesz a úgymond a nagy átadás, tehát a területkezelő igazgatósága a városnak ma tudja átadni a helyi közszállítási vállalatnak, tehát immár forgalomba írt buszokat, és jövő hétfőn indulnak el az új buszok a városi forgalomba, tehát jövő hétfőtől lehet a 20 új autóbuszt látni. Május végén újabb 21 autóbuszt várunk.
Több nyugdíjas pedig arról is érdeklődik, hogy mi a helyzet az ingyenes bérletekkel a közszállításban a nyugdíjasok számára.
Azt ugyanúgy meg lesznek hosszabbítva, tehát az eddigi procedúráknak megfelelően ugyanúgy kell igényelni, és megmarad minden kedvezmény a nyugdíjasoknak, tehát ez nem fog változni.
Többen is kérdezték, ugye a télután általában az utaknak az állapota is megromlik, hogy lehet-e számítani útjavításokra, például ugye a Hosszú utcán is rengeteg mély kátyú keletkezett a télután, hogy ezek megoldódnak-e?
Hát már a héten elkezdjük, már ma, amikor jöttem a rádióhoz, láttam az egyik aszfaltozó céget, tehát ez a két hete volt az utolsó kátyúzás a városba, és azóta szinte egy hét alatt a nagy fagy miatt nagyon kiukat, főleg a Hosszú utcán, én is tapasztaltam nagy lyukakat, illetve a Harcsa utcába, tehát ott mindenki fokozottan figyeljen, a mai nap folyamán igyekeznek a nagy lyukakat betömni. Szinaja utcában például múlt héten aszfaltoztunk, és már megint lyukas az út. Hát sajnos ezek a téli károk, de igyekszünk egy-két hét alatt mindenhol, ahol megjelennek a gödrök, ezt kijavítani, hogy ne legyenek problémák, de természetesen az autósokra, úgy magamra is érvényes, hogy ilyenkor egy kicsit óvatosabban kell vezetni, mert sajnos nem lehet kiszámítani egyből. És például a Hosszú utcán az átjárónál, ott a kettes polinál akkora lyuk lett, hogy én a tegnap majdnem a fél kerekemet ott hagytam. Szerencsére kibírtuk, ő is, én is. Engem csak a szívszélfűdés környékezett, hogy...
Hát konkrétan ilyen kérdés is volt a Hosszú utcával kapcsolatosan, így van. Hogy tudják az illetékesek, hogy mekkora gödrök vannak. Ezek szerint akkor...
Vasárnap este már Gedő István aligazgató úrral erről folytattunk csevegést a telefonon, hogy akkor a rendelést már a múlt héten kiadták, úgyhogy ahogy az idő, most plusz fok van, tehát lehet aszfaltozni, és a kátyukat elkezdik betömni.
Csepán Emőke is írt nekünk, nem tudom, hogy van-e rálátása erre a kérdésre a polgármester úrnak, de olvasom. Koronkán mikor oldódik meg a közszállítás? Ez nem fog feltétlenül a nyerességről szólni. A közszállítás magában azt is jelenti, hogy a fejlődő fejlett társadalmakban vannak a közösségért létező dolgok is. Köszönöm tisztelettel.
Ugye Koronka megyei tanács területén helyezkedik el, mint önkormányzat. A városi autóbusz jelenleg nem tud kimenni, tehát hogyha kimenne, az bűncselekménynek számítana, hiszen a licenszet azt a város nem tudja megpályázni. Mivel korunkat túl közel van a városhoz, ezért hiába hirdeti ki a megyei tanács a licenszet, és megnyeri egy cég, és végül nem végzi el a szolgáltatást, mert veszteséges. Nagyon sok környező községben ez problémát jelent. Az idén létre kellene hozni, és elindult a folyamata ennek az úgynevezett Adi Transportnak, ami egy regionális közszállítási vállalat a Metropolis övezet bizonyos községeit érinti. Tehát az, amíg felkészítjük, embereket alkalmazunk, gépparkot, 2-3 év, tehát nem lehet ezt, sajnos 16 évig nem működött a Metropolis övezet, ezt a tavaly Péter Ferenc elnök úrral közösen egyik prioritásunk volt, hogy elindítsuk, most van személyzet, alkalmazott, elindult, elkezdték létrehozni ezt a közszállítási regionális vállalatot, de vélhetőleg a jogi procedúrát az idén lezárjuk, jövőre tudnak az első társulások létrejönni, tehát azt elmondom a kedves hallgatóknak, hogy Koronka és Kakasda két prioritás, tehát, és illetve ott van Hagymásbodon, ezekbe a településekbe egyáltalán nem éri meg a közszállításnak, illetve Koronkán megéri, ha a Sapiencia busz meg van hosszabbítva, hiszen neki az egy pár száz métert kell többet menni, és ezen vagyunk, hogy Koronka, Hagymásbodon, Kakasd első körben Maroskeresztúr bekerüljenek, utána a pénzügyi lehetőségek függvényében bővítjük, hiszen itt gépparkot kell vásárolni, és az illető önkormányzat ki kell fizesse a támogatott bérletek szubvencióját. Ez is egy fontos feltétel. Tehát itt nem csak arról van szó, hogy a busz kimegy, hanem az illető önkormányzat föl tudja-e vállalni. Ha nem tudja fölvállalni, akkor ugye a megyei tanácsnak a feladata, hogy megtalálja a finanszírozási megoldást, akár megyei költségvetésből, és a törvény előírja, hogy mindegy, hogy egy buszon 2-en vagy 50-en ülnek, megvan az, hogy egy járatnak mennyi a szubvencia per kilométer, és azt ki kell fizetni. Másképp törvénytelen a szolgáltatás. Tehát ezeket a sok jogi akadályt el kell hárítsuk évvégéig, és remélhetőleg a jövő év folyamán Koronka és Kakasd, Maroskeresztúr, ezek megoldódnak.
Törvénytelenségek voltak az utóbbi időben, és nyilván nem tudunk elmenni, és nem is szeretnénk itt a rekorderes ügy mellett sem. Hallgatóink már ennek részleteit jól tudják, hiszen a polgármester úr is nyilatkozott a rádiónknak többször, illetve hát a közösségi oldalon megpróbálták az ügyet minél tisztában kommunikálni, hogy mindenki értse, hogy itt miről is van szó. Különben azt jelezték, hogy a mai napon talán újabb felvételek kerülnek ki, ezzel kapcsolatosan meglátjuk, hogy ezek valóban így történnek, és mit tartalmaznak. Nagyon nehéz nyilván átletni ezt az egész helyzetet, és kíváncsiak vagyunk, hogy vannak e tekintetben újdonságok, illetve ön azt mondta, hogy az elmúlt 5 évet akkor át kellene ilyen szempontból is vizsgálni, hogy kit hogyan alkalmaztak, milyen formában, és mennyire voltak ezek korrektek, versenyvizsgaszerűen akár.
Hát ami a vizsgáztatásokat illeti, felvételen elhangzott beszédben szereplő személyek, akik azóta már felmondtak és elmentek. Ugye minden procedúra a törvényes kereteken belül zajlik. Egyetlen vizsgáztató bizottságban sem voltak ezek a személyek. A vizsgákat azokat ugye a városházi alkalmazottak, ott vegyesen van több igazgatóságról személyzet, tehát ott nem lesz semmilyen törvényességi problémánk. Természetesen, ami nagyon fontos ilyenkor, ha az ember észlel egy szabálytalanságot, akkor közbelépés, az illető személyeket felelősségre vonja. Na most persze a közösségi médiában láttam én is több esetben, hogy összemostak a Flória rendszerrel, ezért kapcsolatban csak annyit mondani, hogy Flóriáknál soha senkit nem vontak felelősségre. Mi azonnal aznap felbontottuk a szerződést, illetve elfogadtuk a lemondását a kollégáknak, akiket nagyon sajnálok, mert jó kollégák voltak, hibáztak, és ezt a hibát föl tudták vállalni, nagyon fontos. Ugyanakkor nekem az az álláspontom, hogy mi egy éven át a város fejlesztésre koncentráltunk, átszervezésekre, hatékonyságjavításra. A régi hatalom embere, hiszen itt nem kell fák mögé bújni, hogy valószínűleg Majoréknak is benne van a keze. Ők megpróbálnak mocskolni, támadni, lejáratni. Azt mondtam, jó, akkor nézzük meg az utolsó 5 évben, hogy ők mit csináltak az alkalmazások területén, és legyen akkor tiszta víz öntve a pohárba. Már találtunk eseteket, de ezekről nem fogok most még nyilatkozni, hiszen szeretnénk az összes alkalmazást az elmúlt 5 évben, tehát lesz vastagon, amiről beszéljünk majd. Én tényleg azt akartam, hogy ne nyissuk meg ezt a Pandora szelencét, de mivel látom, hogy ezek az emberek nem akarnak haladni, hanem ahogy 20 évig lopták a Vásárhely vagyonát, most támadnak minket. Semmi gond, jöjjön, aminek jönnie kell.
És számon lehet kérni valakit ezekért a tettekért, mert ugye azt tapasztaltuk, hogy sajnos 20 év alatt, ahogy ön is mondja, nem sok minden változott, és nem sok mindenre derült fény, tehát nem volt, aki számon kérjen, akit számon kérjen, mert gyakorlatilag mindenki mindenkinek a valakia volt ebben a rendszerben, tehát így nagyon nehéz előrelépni. Mi az esélye annak, hogy ha itt most ki is derülnek dolgok, azokat az illetékeseket mondjuk 5 év után számon tudják kérni?
Tehát az előző rendszer korrupciós ügyei miatt, mert ezt többen láttam megint a közösségi médiában, hogy felrották, hogy hát mi nem jöttünk ki hangzatos megoldásokkal. De igen, mi nagyon sok feljelentést tettünk az illetékes szervekhez. Tehát én egy pénzügyi csalást, ha észlelek, és följelentem a DNA-hoz, vagy akár a gazdasági rendőrséghez, én annál többet nem tudok tenni, mert nem vagyok illetékes azon a területen. A személyzetnél viszont egy sokkal nehezebb történet fog következni, mert én az illetők alkalmazott, aki jelenleg kollégám, az be kell pereljem, mint hivatal, hogy ő törvénytelenül jutott munkahelyhez. Tehát valószínűleg el fognak kezdődni hosszú és kényelmetlen perek, de úgy látom, hogy hiába próbáltunk mi békésen ülni és a városért dolgozni, egyeseknek ez volt a szándéka, akkor legyen ez. És ezekről a perekről majd természetesen tájékoztatjuk a közvéleményt is, hiszen fontos lesz látni, hogy kik azok a személyek, akik illegálisan lettek bealkalmazva, vagy nem voltak rendben a papírjaik, milyen rokoni kapcsolatban álltak az előző vezetéssel, és a többi, és a többi. Tehát mindaz, amit nem akartunk mi megnyitni, azt mondtuk, hogy tényleg a városfejlesztés, ami minket egyedül érdekel, akkor most megnyitjuk ezt a könyvet is. Nem mi kezdtük.
És lehet erre alapozni a jövőben, vagy lehet ezt tisztában játszani, hogy így fejezzem ki magam? Tehát, hogy hogyan lehet átláthatóbbá tenni ezeknek mondjuk az alkalmazásoknak a kusza világát a következőkben?
Minden alkalmazás nyilvános. Tehát ami alkalmazás történik, az fel van téve a város honlapjába, és megjelenik több helyi újságban az egyes versenyvizsgáknak a hirdetése. Ezek meghirdetett versenyvizsgák, bárki jelentkezhet, eddig sem voltak problémáink, én nyugodtan állok elejébe a DNA-s kivizsgálások is, hiszen a DNA egyelőre nem kivizsgál, hanem a feljelentés alapján bekérte a papírokat, ami alapján eldöntik, hogy történt-e egyáltalán bűncselekmény, vagy csak egy rossz indulatú feljelentés, és az ügyet utána ejtik. De természetesen biztosítottam a DNA-t, hogy maximálisan együttműködünk, minden papírt átadtunk nekik, hogy tudják tanulmányozni, azt mondtam, bármiben szükségük van segítségre, ezt átadjuk, több kollégát már behívtak, megkérdezik, hogy látták a versenyvizsgákat, de mivel ezek nyilvánosak, bizottságok vannak, ezeket a bizottságokat a jegyző jelölik is, írja alá együtt a személyzeti vezetővel, tehát nem a polgármester vagy az alpolgármesterek állítják össze a bizottságokat, nekünk ez semmi közünk. Innentől kezdve én azt mondom, hogy mindenki tegye a dolgát, a DNA, ha észlel bármilyen rendellenességet, azt nyilván jelezni fogja, amennyiben nem le lesz zárva az ügy. Mi pedig a mi oldalunkon ugyanúgy azt, amit elkezdtünk egy éve, most kiterjesszük a személyzetre is. Nem ez volt a célunk, de sajnos nincs más választásunk.
Kicsit olyan lejárató kampány íze volt ennek az egésznek, illetve természetesen nagyon nehéz egy ilyen apparátus polgármesterként átlátni minden egyes szegmensét, mert ha a polgármester azzal kell foglalkozzon minden nap, hogy dosszárokat világít át, akkor ugye a kérdés továbbra is az, hogy milyen irányba fejlődik Marosvásárhely. Tehát, hogy 4 év az, bár hosszú időnek tűnik, nagyon kevés. Tehát, hogy a marosvásárhelyeknek az öme, legalábbis akikkel én beszélgetek, még mindig a nagy változásokat várják. Mikor lesz terelőút, mikor lesz bekötőút, mikor lesz közszállítás, mikor oldódik meg a parkolás kérdése, és ezek mind olyan kérdések, amelyeket nyilván nekünk is fel kell tenni. A másik kérdésben nem csupán az, hogy vajon elegendő-e idő van arra, hogy mindezt kivitelezzük, tehát ami nem történt meg nagyon sok éven keresztül, kerékpárutak, ami az én másik szívem ügye, mert igen, szeretnék biztonságosan kerékpározni, hogy ezek valaha megoldódhatnak-e. De ha ilyen ügyek vannak, akkor marad-e idő arra, hogy az ember azzal foglalkozzon, amit különben felvállalt, amikor azt mondta, hogy polgármester lesz.
Hát
és
nyilván,
melyek az idei tervek?
Nyilván lassítja a munkánkat, tehát ez egyértelmű, hogy be fog lassulni. Az idei tervek, ami fontos, hogy megépül a Szabadság utcába a bicikliút, tehát gyakorlatilag a vegyi kombináttól a főtérig át fogjuk adni az első összefüggő hosszú bicikliutat, vagy bicikli főutat a városban. Ez rá lesz kapcsolva a Miorica utcára is, aminek most zajlanak a felújítási munkálatai.
Ez út vagy sáv?
Ez bicikli sáv. Tehát a parkoló sáv felszámolásával létre fog jönni a Szabadság utca teljes hosszában a bicikli út, illetve bicikli sáv. Hiszen a Gát utcától a főtérig ott nem tudjuk fizikailag elválasztani. és a Pokrospatak mellett ugyanúgy elindul, tehát a Furnika és a Jeddi út között is megépül a bicikliút, biciklisáv, ez külön már. A Furnika és a Szabadság utca között az idén kell elkészüljenek a tervek, hiszen itt elég komplex az áthidalások a Dózsa-Györggyel, a nagyobb utcákkal, tehát ki kell találni, hogy hogyan oldjuk meg. De mindenképpen az idén a két főút elindul. A harmadik bicikliútnak már megvan a közbeszerzése, tehát itt májusig lejár van egy fellebbezés, ami az Orvosi Egyetemtől az Ifjúsági Házig megy, a Kornisán keresztül, és az idén ugye a Kornisa negyed az egyik, ami be van téve a felújítási munkálatokba. Kornisa, vagyis az Ifjúsági Háztól pedig egy kapcsolat fog teremtődni a Weekenddel, és a Weekendtől készül szintén egy tanulmány, ami a Gát, vagyis a Maros parton levő bicikliutat meghosszabbítjuk le a Gát utcáig, az Alsó Gátig, az Alsó Gáttól le a Szabadság utcáig, és akkor meg lesz egy szép nagy biciklikörút. Tehát ez elképzelhető, hogy jövő év végén ennek a bicikliutnak nagy része át lesz adva. Az idén a Szabadság utca az, amit biztosra tudok mondani, a többi az a jövő év titka, de jövő év végére ezeket szeretnénk átadni, plusz a parkolóházakból körülbelül 5 vagy 6-nak az idén el kéne indulni az építkezése. Tehát a Kornisa, az új kórház mellett, a Kövesdomb, a főtéren két parkolóházat indítunk el, és legalább egyet, de lehet, hogy kettőt a Tudorba, tehát akár 6-7 is lesz, hiszen azok a területek, amelyek szabadon állnak, azok direkt koncesszióba kiadjuk, több magánberuházó jelezte, hogy ők megépítenék, tehát nem kell a városnak fizetnie, és legalább 3 parkolóházat magánberuházó fog megépíteni Vásárhelyen, ahol kazánház, garázsok bontására lesz szükség, ott nyilván a város meg kell csinálni egyszer a kisajátítás, bontási dokumentáció, tehát az csak évvégére lesz a terület fölszabadítva, de amit szeretnénk nagyon hamar elindítani, az a parkszálló mögötti mélygarázsnak a közbeszerzése, tehát ott márciusra kész a terv. A tavalyi évet gyakorlatilag erre szántuk a tervekre, most körülbelül 32 tervdokumentáció van kivitelezés alatt, hát az a célunk, hogy 2022 végére a polcok tele legyenek olyan dokumentációk, amit bármikor, bármilyen pályázathoz le tudunk tenni, vagy koncesszionál is koncesziós szerződést kötünk a beruházókkal, és a lendületből nem akarunk egyáltalán visszavenni, nem fogunk tudni valószínűleg újabb projekteket megnyitni. Egyrészt emberhiány van, hiszen az egész városi apparátusban 7 mérnök dolgozik, ami borzasztó kevés, és nem tudunk több mérnököt fölvenni, a magánszférában a bérek sokkal nagyobbak a mérnökök számára, ezért korlátozott a kapacitásunk, másrészt meg el kell kezdjük ugye a személyzeti átvilágítást, ami megint levesz egy kicsit a rendületből, de ezek az elkezdett projektek, ezek nem fognak leállni, se lassulni. Ugye a terelőútnak remélem az idén évvégén már a munkagépek elkezdenek dolgozni, a tervdokumentációk február végén le lesznek téve, tesszük le Bukarestbe, és indul a licit a kivitelezésre.
Mert hogy diadalívum már van, csak út kell hozzá, és akkor rendben is leszünk.
Így van, a diadalív az elkészült egy pár éve.
Így van. Várjuk akkor a jó híreket. Sok erőt és kitartást a munkához.
Köszönöm szépen.